Szép karácsony, szép zöld fája. 8 éves voltam, a 3. elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri divatot kezdtek a mi városunkban, karácsonyfát állítottak föl a szentében, az oltár mellett, s kerestek valami alkalmi kis rongyost, aki a mennyei fenyőt felköszöntse. No, szegény gyereket akkor se kellett félegyházának Szegedtől kölcsön kérni. Futotta a kiskunoknak a maguk emberségéből is. De a bibliai példázat szerint sokan voltak a hivatalosak, kevesen a kiválaszthatók. Az egyik sejpített, a másikat nagyon kamaszolták, a harmadikat csak segédlettel lehetett volna a karácsonyfa elé állítani, tudnélik olyan körültekintő személlyel, aki orrocskáját rendben tartsa, ami azonban mégsem szokásos ilyen ünnepi alkalommal. A legtöbbnél meg az volt a baj, hogy az ijegységtől elállt a szavuk, ami ugyan bajuszosabb ünnepi szónokokkal is megesik, de azok nem fakadnak sírva, hanem köhögéssel segítenek magukon. Utoljára bennem összpontosult a közbizalom. Elég rongyosnak találtak, sápadt kis arcom volt, és félsűt nem álló vad, fekete hajam, s csengett a hangom, mint valami úri kisasszonyé. Aztán nem félsz majd, kisfiú? Emelte fel az állam valamelyik tanító úr. Nem félek én, csak a kutyáktól, mondtam önérzetesen, s kicsit halkabbra vettem a szót, meg a bakteroktól. Megnyugtattak, hogy ezeket nem eresztik be a templomba, s kezembe adták a köszöntőverset, amit fehér tanító írt Isten nyugtassa halóporában. Szép hosszú vers volt, a két első sorát még akkor is el tudom mondani, ha majd odafönt a nagyvizsgán találkozom a tanító úrral. Szép karácsony, szép zöld fája, mondca csak honnan jövel. Sok ilyen sose hallott furcsa szó volt benne, mint a mondca, meg a jövel, s ezekkel ríkattam meg legjobban a Daru utcai nemzetet a próbaszavalásokon. Akkor tapasztaltam először, hogy a szónok mindig akkor éri el a legnagyobb hatást, ha olyat mond, amit maga sem ért meg. Minden program szerint ment, még az idő is előírásosan viselte magát. Karácsonybőtje reggelén akkora jégcsapok lógtak a tetőkön, hogy a feldobott sapkámmal lebírtam törni a hegyüket. Azóta se szopogattam jégcsapban olyan jó ízűt. Olyan rothadt zsindelyzamatú volt, amilyet semmiféle cukráz nem tud produkálni. Amellett a torkot is edzette, és nagy önbizalmat csepegtetett belém. Kezdőszónoknak nagyon ajánlhatom, a jégcsap szopogatástól elmúlik a lámpaláz. Azt nem vettem észre az úton, hogy fáznék, mert szegény édesanyám rámadta a nagy kendőjét, csomóra kötve hátul a derekamon. Csak azért hullott a könnyem, mert az orromat, meg az államat mardosta a hideg. De hát nem szúrt szemet senkinek, télen minden rendes orr cinegét fog. A tanítóké, a tanítónőké is azt fogott, akik az iskola sarkán toporogva várakoztak rám. Egészen másért akadt meg rajtam a Honti Berta kisasszony áldott szeme. Attól félek, mosolyodott el, mikor meglátott, hogy ez a kisgyerek egy kicsit túlozza a rongyosságot, mégiscsak kellene rá valami kabátot adni. Mindenki igazat adott neki, de hát hol vegyenek most egy gazdátlan kabátot? Az volt a terv, hogy az ünnep után majd szente tanító elvisz a Strossz szomszéd boltjába, és ott fölruháznak a Jézus nevében, de azt előbb meg kell szolgálni. Szerencsére az iskolaszolga ott ment el mellettünk, sietett a templomba, perzsagalléros ünneplőben. Nagyon mogorva öreg férfiú volt, de azért most beharmatozták az égi magasok a lelkét. Én odaadhatnám a gyerkősznek addig a bekecsemet, mondta egy kicsit vontatva, mintha csodálná önmagát. No, azt megfizeti az Isten Károly bácsi, repkedett Berta kisasszony, s mindjárt neki fogott a jó embert kihámozni a bekecséből. Jaj, kérem, én nem ezt gondoltam, hőkölt vissza ilyetten az öreg ember. Hanem a hétköznapit. Már hozom is, kérem. Hát nem lehet mondani, hogy nem hozta volna, mert csak ugyan kihozta a hétköznaplót. Azt, amiben söpreni, fűteni, lámpát pucolni szokott. Rám is adták, és bizonyosan nagyon jól állhatott, mert mindenki mosolygott rám, aki meglátott benne. Csak ugyan egészen eltakarta a rongyosságomat. Alul csak a csizmácskám helye látszott ki belőle. A kezem pedig egyáltalán ki sem látszott. A kezem feje a könyökéig érhetett. Arra is emlékszem, hogy nagyon finom petróleum szaga volt az első úri kabátnak, amit viseltem, egészen más, mint az otthoni petróleumé. Ma is mindig érzem ezt a finom szagot, valahányszor díszmagyart látok. A zsúfolt templomot sem felejtem el soha, ahova alig tudtunk utat törni. Elől az úri rendek, aztán a subás, ködmölös kiskunok, a berlinerkendős öregasszonyok, a sötét oltárokon csillagó viasz gyertyák szaga összekeveredve a karácsonyi füstökével, a mézes fokhagymájéval. Olyan nagy volt minden, és én olyan kicsike. Igen, ez Osza tanító úrnak is szöget ütött a fejébe, mikorra beviaskodtuk magunkat a szentébe, és közölte aggodalmát Agócs főtisztelendő úrral. Székre kell állítani ezt a hüvelykmatyit, hiszen így egészen elvész. Szólították is a harangozót, de az válvonogatással felett a sekrestje ajtóból. Emberhalál lesz abból, ha ő megpróbálja székkel törni át ezt a tömeget. Föl kell tenni a kőpatkára a gyereket, mondta valaki, s már akkor föl is nyalábolt valaki, s ráállított már a márványkorlátra, ami a szentét elválasztja a hajótól. Egyszerre mindenkinél magasabb lettem egy fejjel. Ó, nem leszek én soha többet olyan nagy, mint akkor voltam a félegyházi öreg templomban. Sokáig, nagyon sokáig álltam ott, mert meg kellett várni, amíg a polgármester úr megjön, a karácsonyi gyertyácskák meggyújtása is nehezen ment, mert fekete harangozó sohasem próbált még ilyent életében, és olyan fohászokat morgott közben, amiket talán nem is találtak illendőnek a kerubinok, és én már kezdtem álomba zsibbadni a márványpatkán. De végre minden gyertyán kinyílt a lángvirág, és szente tanító úr megrántotta rajtam az úri kabátot. Csak bátran, Fericském. Hát miért ne lettem volna bátor? Csengettyűzött a szavam az ember fejek felett, mint az angyaloké a betlehemi mezőkön. Szép karácsony, szép zöld fája, mondsz csak, honnan jövel? Itt az instrukció szerint szétvetettem két karomat, és a hosszú, lelógó kabátújak akkorát lebentek, mintha valóságos szárnyaim nőttek volna. Ez olyan öröm volt nekem, hogy ha kellett, ha nem, minden strófa után röppentettem egyet. Ki is gesztikuláltam magam egy egész életre, de szereztem is olyan sikert a fehér tanító úr költészetének, hogy még Mihály arkangyal is abbahagyta a szószék oldalán a sátántaposást, és szalutált a lánkardjával. Ember vagy, Fericske! Jelezte szente tanító úr annak a pillanatnak az elérkeztét, amikor a szónokot minden elfogadható oldalról üdvözlik. Most már lejöhetsz, add ide a kezed. Persze csak a kabát ujját adhattam oda, amelynek felsőbb régióiban a kéz tartózkodott, de azért nem a kézzel volt a baj, hanem a lábbal. A lábak nem akartak mozdulni, mintha gyökeret vertek volna a kőben. Gyere hát, nem hallod? Rántotta meg a tanító úr mosolyogva a kabátújat. A nagyságos úr akar megsimogatni. Egy nagyságos úr volt akkor az egész városban, a követ, az pedig akkor Holló Lajos volt. Felejthetetlen szép férfi arca már akkor ott mosolygott alattam. Átölelte a térdemet, és a hangja már simogatott. Gyere, kis pajtás, majd leveszlek. Nem, nem ereszt a lábam. Motyogtam pityergőre görbült szájjal. Megijedtem, mert csak ugyan úgy éreztem, mintha a lábam hozzánőtt volna a kőhöz. Mi a macska, nem ereszt a lábad? Nevetett Holló, s erősen magához rántott. Az egyik lábam elszabadult, de abban a percben el is jajdítottam magamat, és pedig kiadósan. Jaj, jaj, ne bántsom! A mosolygó arc lehajolt a lábam fejéhez, és Berta kisasszonytól hallottam később, vérehagyottan emelkedett föl. Szent Isten, ennek a kisgyereknek odafagyott a lába a kőhöz. A másikat már óvatosan engesztelték föl, mert az még jobban összebarátkozott a márvánnyal. A vakarás kiderítette, hogy talpatlan csizmácskában léptem a közszereplés terére, s ezért nem tudtam róla többet elmozdulni. Ami jeget, havat földszettem útközben, az áltomban először elolvadt a meleg talpam alatt, azután megfagyott, és hozzátapadt a kőhöz. Se baj, kikerül a maga foltjából, nyomogatta a lábam, Sor doktor úr, ahogy ott feküdtem összeszorított szájjal a követünk ölében. Tudta a doktor úr, hogy a kenyérsütögető asszony fia vagyok, hiszen én vittem hozzájuk minden pénteken a kenyeret, azon melegen, ahogy a kemencéből kiszedtük, és különben is ismerte a fajtámat, hiszen a szegények doktora volt a kis kopasz ember. Hanem azért azt mondta, hogy jó lenne elszalajtani Deskóért, a városi előfogatosért. És így ültem először életemben úri hintón, ami csak lépésben haladhatott a bőrruhás kiskunok és berlinerkendős asszonyok sokadalmában, akik eltűnődtek a templom téren meg a világi dolgok változandóságán. Sokan még akkor is törülgették a szemüket a meghatottságtól, és dicsérték a szép úri kitalálást. Különösen a női nemellevők, egy-két szüle azonban elégedetlen reszkette a fejét, hogy az urak már a templomból is panorámát csinálnak, és szavalatot tartanak az oltár előtt. A mi kisfiunk volt az sógorasszony. Próbálta mentegetni az urakat Márton sógor és a felesége, ha ismerős láttak egy-egy tanakodó csoportban. De aztán felhagytak a népek fölvilágosításával, mert a népek hol kinevették őket, hol zavartan hümmögtek, hogy mi érhette Márton sógorékat ezen a szent napon. Majd éppen az ő gyereküket karolják fel az urak Krisztus urunknak áldott születésén. Nagyon fehérképű volt a fiatal, aki papolt, a szaván is érzett, hogy mandulával etetik otthon. Bizonyosan valami nagy nemből való úri fiú volt. Ugyan úri kisasszony is lehetett, nagyon sergette-pergette magát. Én pedig nem éreztem semmit a királyi dicsőségből, amelybe bevonultam a daróccába. Csak azt éreztem, hogy parás sütögeti a lehúzott talpamat, és akkor támadt először világtalan kis agyamban az a gondolat, hogy van egy téli isten is, aki más, mint az az isten, aki a nyarat mosolyogja.